9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ukrajna, Magyarország és Szlovákia nemzetbiztonságát veszélyezteti az orosz Lukoil kőolaj tranzitjának ellehetetlenítésével. Az Európai Bizottság pedig semmit nem lépett az ügyben, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben. A külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Európai Unió informális külügyi tanácsülését követő tájékoztatóján tudatta, hogy ukrán kollégája is részt vett az egyeztetésen, aki hangsúlyosan beszélt a hazája energetikai rendszerét érő orosz támadásokról. A magyar álláspont egyértelmű, egy ország energiaellátása nemzetbiztonsági kérdés, mondta a miniszter. Ezért, hogyha egy ország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti egy másik ország, akkor az a nemzetbiztonsági érdekeit is veszélyezteti a célzott országnak, szögezte le. És pontosan ugyanígy van ez most Ukrajna és Magyarország vonatkozásában is, tette hozzá. Majd Szijjártó Péter kitért arra is, hogy ugyanúgy van ez Szlovákia vonatkozásában is, ahol az orosz olajimport mintegy 40-45%-a blokkolásáról van szó Ukrajna részéről. A miniszter szerint az Európai Bizottság lelepleződött, mert vagy annyira gyenge az Európai Unió, hogy egy nem uniós tagországgal szemben nem tudja megvédeni két tagállam energiabiztonságát, vagy saját maga találta ki ezt az egészet, és éppen Brüsszelből utasították Kijevet erre a magyar és szlovák energiabiztonságot korlátozó lépésre, jelentette ki Szijjártó Péter. A gólyatáborokat a hallgatói etikai kódex szerint kell megszervezni, írta a Kulturális Minisztérium közleményében. A tájékoztatás szerint a tárca államtitkára egyeztetett a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának vezetésével. A minisztérium kiemelte, a cél az, hogy a jövőben a gólyák részére szervezett táborokat a megújult hallgatói etikai kódex szerint szervezzék meg, így garantálva az elsőéves hallgatók lelki és testi biztonságát. A megbeszélésen elfogadott közös javaslat értelmében a HÖOK vállalta, hogy a gólyatáborok szervezéséhez kapcsolódó etikai kartát megvizsgálják és aktualizálják, valamint a szervezők számára kötelező érvényűvé teszik megvalósítását. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 34. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a mérsékelt tartományban stagnál. Hozzátették, emelkedő tendenciát tapasztaltak Békés Csabán, Szekszárdon és Zalaegerszegen, csökkenés csak Kaposváron volt látható, míg a többi mintavételi helyszínt, így adáskörzetünk vármegyéjét is stagnálás jellemezte. A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest központi és déli részén, Debrecenben és Békéscsabán az emelkedett, máshol a mérsékelt tartományba esik. Kirepült a családi fészekből a debreceni állatkert 3 kék-sárga arafiókája, tájékoztatott az intézmény igazgatója. Nagy Gergely Sándor szerint az arafiókák az elmúlt 3 hónapot a kulisszák mögött töltötték, szüleik gondoskodása mellett. Már most látható egyébként a teljes család a papagáj röpdében, írta. A fajta a természetben élőhelyének pusztulása és a nagymértékű illegális kereskedelem egyaránt veszélyezteti, mondta Nagy Gergely Sándor. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a 30 napos csapadék összeg 10 és 50, a 90 napos pedig országszerte 30-130 mm-es hiányt mutat az átlagoshoz képest. Csaknem országszerte kritikusan száraz a talaj, teljes felső 1 méteres rétege. Az aszály az elmúlt napok Záporozhje által érintett kisebb foltokban átmenetileg mérséklődött, az ország nagyobb részén azonban tovább fokozódott. A vegetáció körülbelül 3 héttel előrébb jár a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál még az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. A kapás növények jóval idő előtt beértek, elszáradtak, a következő 6-8 napban is tovább szárad a talaj, és az aszály fokozódása várható, írta a Hungaromet.
Az időjárásról.
Napos időre kell készülni, döntően kevés gomoly és fátyol felhővel, legfeljebb nyugaton, északkeleten alakulhat ki, néhány helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti-keleti szél az ország keleti felén megélénkül, de a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható. Szombaton is napos időre kell számítani, néhol gomoly és fátyol felhőkkel, de csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Szombaton 32-36 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hallom az esőt, és látom a havat, de tudom, hogy valahol
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Viktor András, az ökogyűlökezeti tanács tagja, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanára lesz. Beszélgettünk vele a rovarfogyasztásról.
Tulajdonképpen a leggazdaságosabb az lenne, hogyha elég nagy mértékben rátérnék a rovarfogyasztásra is. De hát ez számukra ellenérzést, utálatot kelt, úgyhogy le kell győzni önmagunkban valami fajta idegenkedést, de ettől még érvényes a szempont, hogy a rovarokból előállított fehérje forrás az nem hagyható ki a jövőben a táplálkozásunkból.
A húsfogyasztásról.
Nem csak annyi húst teszünk, amennyire szükségünk van, hanem 3-4-5-6 annyit. Ez van a hátterében annak, hogy egy bizonyos felmérés szerint ma a Földön az emberek által legeltetett farvasmarhából 4-5 annyi van kilogramban számolva, mint 20 000 évvel ezelőtt az összes szárazföldi gerincesből.
És a húsmentes napokról is.
Tehát ennek a heti egy húsmentes napnak tulajdonképpen az igazi lényeg az lenne, hogy megszokjuk azt a dolgot, hogy jé, hát tényleg nem muszáj minden nap húst tenni. Akkor legyen hetente 2 húsmentes nap, 3. És akkor az már lehető megoldás.
Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A közelmúltban az Európai Bizottság élelmiszerként engedélyezte a házi tücsköt, a közönséges lisztbogarat és a vándorló sáskát. Vagyis hamarosan legálisan kerülhet a tányérunkra egy egész sült tücsök, de a szakemberek szerint valószínűbb, hogy előbb a rovarokból készült porok kerülnek majd be adalékként, például péksüteményekbe. De van-e szükségünk rovarfogyasztásra? És mit gondol ökoteológiai szempontból a kérdésről az ökogyülekezeti tanács tagja Viktor András, aki az ELTE nyugalmazott főiskolai tanára is? Hamarosan kiderül, tartsanak velünk. Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy 3 rovar fogyasztható legyen, élelmiszerként fogyasztható legyen az Európai Unión belül. És nem feltétlenül ennek a tényét szeretném, hogy reagáljon, hanem hogy ön szerint mire utal ez, hogy az EU ennek utat engedett? Ön szerint mutat ez valamire, valami hiányosságra, valami problémára, vagy mi lehet e mögött ön szerint?
Igen, a kérdést értem. Én azt gondolom, hogy az EU részéről ez egy bőr döntés, mert bemérték azt az élelmiszer szükségletet, amit a mostani fogyasztási rend megkövetel, azt csak nagyon drágán tudjuk biztosítani, ha nem vonjuk be a rovar táplálkozást. Tudnék, a rovarok sokkal hatékonyabban használják fel a tápanyagot, mint más állatok. Tehát ezt aki állatot tart, vagy mondjuk szarvasmarhát tart nagyüzeműleg, az tudja, hogy kb. 10 kg-nyi takarmány kell ahhoz, hogy a szarvasmarhák élőállománya 1 kg-mal gyarapodjon. Tehát ott nagyon rossz az átváltás, mert 10 kg növényből lesz 1 kg állat. A sertések esetében már jobb a helyzet, mert ott 5 kg-ból lesz 1, és a szárnyasok esetében még jobb, hál' Istennek, mert ott 3-ból lesz az 1, tehát az sokkal jobban hasznosítják a szárnyasok, csirke, pulyka, kacsaliba, mint a többi állat. De nem át tudjuk, hogy a rovarok esetében kb. 2:1. Tehát valamiért a rovarok anyagcseréje jobban hasznosítja a táplálékot, kevesebb veszteséggel szállít elő állati fehérjét, rovarfehérjét, mint a többi állat. Tehát tulajdonképpen a leggazdaságosabb az lenne, hogyha elég nagy mértékben rátérnék a rovarfogyasztásra is. De hát ez számunkra teljesen idegen, ismeretlen, ellenérzést, utálatot kelt, úgyhogy le kell győzni önmagunkban valami fajta idegenkedést, de ettől még érvényes a szempont, hogy a rovarokból előállított fehérje forrás az nem hagyható ki a jövőben a táplálkozásunkból. Ahhoz, hogy a rovartáplálkozás számottevő mértékű legyen, tehát hogy a rovarokból készített nyersanyag, élelmiszer, nagy mennyiségben táplálékunk legyen, az még sok-sok év. Az volt az eredeti kérdése, hogy keresztény szempontból probléma számunkra az, hogy az EU engedélyezte, mit tudom én, a lisztkukasz lárvájából készült kvázi lisztet, mint élelmiszer nyersanyagot. És az első reakcióm erre az, hogy hát teremtésvédelmi szempontból, vagy ökoteológiai szempontból teljesen mindegy, hogy szarvasmarha vagy rovar. Tehát ha ha minden élőlényt teremtmény társulónak tekintünk, akkor e között nincsen különbség. Tehát én csak a megszokottságban látom a különbséget, és nem ebben, hogy az egyik bibliai szempontból értékesebb vagy nem értékesebb, mint a másik.
És ön szerint ez a megszokottságot, ezt tovább visszük az európai emberek, vagy kifejezetten a magyar emberek gyomra, előbb-utóbb be fogja venni ezeket a rovarok lehetőségét, mint ami oda kerülhet a tányérunkra?
Ebben biztos vagyok, csak időkérdése a megszokás. Hadd érzékeltessem példákkal azt, hogy mennyire egyszerűen csak az elmúlt évszázadok hagyományán alapul az, hogy mi az, amit ehetőnek tekintünk, és mi az, amit nem ehetőnek, amitől undorodunk. Mi Magyarországon mondjuk füstölt szalonnát teszünk a finom kenyérhez, hagymával, de az a füstölt szalon az lényegben nyers. Hát egyszerűen csak föltették a füstre, de nincs se megfőzve, se sütve. Tehát mi tulajdonképpen egy angol ember szemével mi borzalmas dolgot cselekszünk, mert úgy esszük azt a szalonnát, hogy kivettük a disznóból. És ő ettől idegenkedik. Mi meg nem idegenkedünk. Ugyanakkor én pedig idegenkedem a bíztektől, aminek érdekében az angolok, amerikaiak elképesztő mennyiségű szarvasmarhát tenyésztenek, mert a bíztekhez marhahús kell, tehát a bíztek az olyan kevésé van megsütve, hogy még a nyirok is folyik belőle, nem csak a vér. Tehát én meg attól idegenkedem. Ő meg azt imádja. Remélem, hogy ez világosan jelzi azt, hogy ez csak is kizárólag megszokás kérdése. Hogy mit tartunk ehetőnek, és mitől undorodunk.
És hát persze a világnak vannak részei, ahol most is fogyasztanak rovarokat, tehát akik nem viszonyognak mondjuk a rovarfogyasztástól.
Persze, persze. Persze, Afrikában például egy csomó olyan törzs van, amik különböző rovarokat pirítva, pörkölve, így ugyanúgy elkészítve fogyasztanak. Igen, tehát ő számukra értetetlen ez az idegenkedés. De valószínű, hogy itt nem csak a megszokásokról van szó, már pontosabban nem csak az, hogy rovar vagy nem rovar, hogy az ehető vagy nem ehető. Valószínűleg arról is szól a dolog, hogy egyáltalán az európai emberekben van egyfajta rovar ellenesség, mert a rovaroktól irtózunk, függetlenül attól, hogy most evésről vagy nem evésről van szó. Tehát ha valakire rámászik egy bogár, ha rámászik a kezére egy hangya, vagy egy számára ismeretlen rovar leszáll a kezére, akkor rengeteg ember undorodva lesöpri a kezéről. Mert minden ízeltlábútól valahogy egy csomó ember idegenkedik. Tehát már itt kezdődik a rovarokkal szembeni ellenérzés, ami hatványra emelődik attól, hogy ha megevéséről van szó. Tehát valószínűleg az is segíthet az egészben, ha általában a rovarokkal szembeni ellenséges érzésünket csökkentjük, vagy megszüntetjük. Ha hozzászokunk ahhoz a gondolathoz, hogy egy rovar megérintése, itt kézbevétele, nem bántása, az nem árt senkinek sem. Emlékszem arra, hogy gyerekekkel mentünk kirándulni, füves réten voltunk, és kis picike pókok mászkáltak a fűben, farkaspók, nekem semmifajta ártalmat nem tud okozni, és akkor oda tartom a kezem, és rámászik a pók a kezemre. És akkor a körülöttem lévő gyerekek, pedig természetvédő gyerekekről van szó, azok undorodva nézik, iszonyattal nézik azt, hogy az én kezemben mászik egy pók, vagy a szöcske mászik a kezemen. Tehát ő már ettől viszonyog. És azt mondom, hogy ha legalább ezt a viszonygást sikerül megszüntettünk, és érzékeltetünk fel azt, hogy kérdésem, hát ez ugyanúgy élőlény, mint te, eszeágában sincs bántani téged, nem is tud harapni, nincs neki mérge, vagy ha van, akkor számodra ez teljesen ártalmatlan. Szóval mitől van benned ez az ellenérzés? Ez egyébként érdemes lenne elgondolkoznunk most rovartól függetlenül is, hogy melyek azok az élőlények, amelyektől nekünk ellenérzéseink vannak, vagy akár félünk is tőlük, és hogy ezek mennyire biológiai hátterű ellenérzések, és mennyire tanult viselkedések. Tehát mondjuk például az, hogy a kígyóktól iszonyodunk, undort érzünk, tehát én láttam, megint csak gyerektáborban láttam, hogy megláttak a gyerekek egy vízisiklót, amelyik a békán kívül másnak nem árt, és abban a pillanatban kapták a botot, és ütötték agyon a vízisiklót, amit tulajdonképpen kígyó. Vajon a kígyóktól való idegenkedésünk az egy biológiai ösztönünk, mert ő vannak közöttük mérgezők, vagy ez bibliai hagyomány, mondom már, hogy a kígyó volt a csábító. Nem tudom megmondani, de ezeket érdemes lenne vizsgálni, hogy mitől van bennünk ellenérzés egyik-másik állattal, például rovarokkal szemben.
És akkor én még idehoznám esetleg a denevéreket, szerintem hasonló érzéseket vált ki az emberekből.
Igen, ugyanez a kérdés, hogy hogy elterjedt a denevérekkel kapcsolatban az, hogy belakaszodik a hajadba, és ezért utálkozom, vagy éppen az utálkozás miatt alakult ki ilyen téveszme, mert ez ágában sincs a denevérnek belakaszkodni a mi hajunkba. Ilyen nem volt ég a világban. Nem tudom megmondani, melyik az ok és melyik az okozat. De denevért egyébként óvatosan kell megfogni, mert az nagyon, nagyon hegyes foggal harap. Az azért nem olyan, mint a tücsök, meg a szöcske, meg a sáska. Az keményen harap védekezésű.
Ön szerint egyébként abban az egyházaknak, a teremtésvédelmi csoportoknak, az ökoteológiának, ennek a közösségnek lenne felelőssége, feladata, lehetősége, hogy mondjuk ezt az ellenérzést a bizonyos fajok ellen, állatok ellen megpróbálja csökkenteni az emberekben?
Én ezt mindenképpen gondolom. Már csak azért is, mert a másik sapkámban én lényegében biológia tanár vagyok, és a fenntarthatóság szempontjából, az ökológiával foglalkozom. Mik az ökológia alaptörvényei? És hát az ökológia egyértelműen azt tanítja számukra, hogy minden élőlény egyformán fontos ezen a Földön, meg az ökológiai rendszerben. Most akár azért, mert mindegyiket Isten teremtményére gondoljuk, akár azért, mert az ökológiai rendszerben nincs olyan, ami fölösleges, minden élőlény egyformán fontos. Hát az ember gyarló, és egy kicsit antropomorf módon gondolkodik, ebből azt következik, hogy nem véletlen, hogy az AVF-nek, a WWF-nek a panda jelvény állata, mert az egy olyan szeretnivaló jószág, olyan gyerekforma, hogy az embernek úgy dögönyözni volna kedve, mint egy kisgyereket, hogy jól megdögönyözni. Ezért választották ők a pandát a jelképnek, holott ugyanezzel az erővel a földi gilisztát, vagy más férget is választhattak volna jelképnek, mert semmi fontosságbeli különbség nincs a földi giliszta meg a panda között. Egyébként elképzelhető, hogy a földi giliszta is lehetséges élelmiszer. Végülis az is állati fehérje.
Most tehát, tovább, igen, sokkolta a hallgatóinkat.
Ezt én értem. Én nem is akarok senki sem rábeszélni feltétlenül a rovarfogyasztásra, de azt lássuk be, hogyha valamilyen süteményben, kekszben, kifliben, stb. Kismértékben, a jövőben, akár jövő évben már lisztkukasz lárvából készült liszt lesz is keverékként, a kutya se fogja észrevenni. Tehát a liszt 90, nem tudom, hány százalékban keményítő, gabona keményítő. Ebből az értelemben tök mindegy, hogy azt a búzából, rozsból állítjuk elő, vagy pedig a liszkóhasz lárvájából. Mert az ugyanolyan keményítő. Tehát nem fogjuk észrevenni azt, hogy van benne rovarliszt. És a csokoládéba is kerülhet rovarliszt, úgyhogy senki sem fogja észrevenni, hogy van már benne, ha csak el nem olvassa az apróbetűket.
És mondjuk lehet ön szerint ez a folyamat kezdete, hogy először mondjuk ezeket a lisztkeverékeket kezdjük el használni, és mondjuk az, hogy egy egész tücsköt tegyünk a tányérunkra, ez majd egy későbbi fokozat
lehet. Igen, ezt én így gondolom. Tehát az első lépés azt kell lenni, hogy hozzászokunk az a gondolathoz, hogy abban az élelmiszerben, abban a töltött paprikában, abban van valami rovarliszt is. És tényleg észre se vettem. Ha ez a gondolat már megszokottá válik, akkor már könnyebben megy az, hogy pirított tücsköt tegyünk, mint csomó ember a világban. Egy milliárd ember pirított tücsköt eszik, meg pirított sáskát.
Na, pont a sáskát akartam, hogy hagyj hozzam, hogy egyébként van bibliai történet, amiben megjelenik a sáskafogyasztás, ugye Keresztelő János a pusztában az egyik tápláléka, a vadmíz mellett igen. A sáska volt.
Igen, így van, igen. Nem könnyű egyébként, tehát a rovarfehérjének van egy biológiai nehézsége, a rovaroknak a sejtjeinek kitimből van a sejtfala. Nem úgy, mint a növényeké, mert a cellulózból van. Kitimből van, és ezt nem tudjuk megemészteni. Tehát ebből azt következik, hogy a rovarokkal való táplálkozás az nem lesz könnyű, mert a kitin nem tudjuk megemészteni, tehát mindenképpen csak a puha részük az, ami szóba kerülhet egyáltalán. Egyébként ugyanezzel a gombával kapcsolatban is. A gombának a sejtfala is kitimből van. Jába tekintjük növénynek, az nem növény, hanem egy önálló csoportja az élőlényeknek a gomba. Se nem állat, se nem növény. A gombában is teljes értékű fehérje van, de sajnos a kitin sejtfala azt nem tudjuk megemészteni, nem tudjuk szétbontani. Tehát csak annak a gombasejtnek a tartalmát tudjuk földolgozni, felhasználni, amit szétpukkasztottunk, szétroncsoltunk. Most ez a rovarokon is így van, tehát a rovarok itt páncélját is valaki kell kerülni a táplálkozási alapanyagnak tekintjük.
Ha egy kicsit még hátrébb lépünk, valahova oda vissza a beszélgetés elejére, amikor mesélt nekünk a szarvasmarhákról, sertésekről, szárnyasokról és ezekről az állatokról. Egyébként sokat halljuk ezt így szerintem, vagy egyre többször halljuk, hogy önmagában a húsfogyasztás is egy komoly probléma a teremtett világ szempontjából. Mesél nekünk erről, hogy és tudom, órákat lehetne, hogy ez miért van így, miért okoz ekkora lábnyomot mondjuk egy szarvasmarha tartás, hogyha néhány adatot tud nekünk mondani szemléletként, akár össze is vetheti mondjuk a rovarokkal a nézőpont kedvéért.
Ez nagyon fontos kérdés, tehát ha leegyszerűsítjük az állításunkat, akkor majdnem azt is mondhatjuk, hogy pillanatnyilag a mértéktelen húrszabálásunk az, ami fenyegeti a földlétét. Tehát a földet rettentő nagy mértékben veszélyezteti, fenyegeti az, hogy rettentő magas a húsfogyasztásunk. Mindenki gondoljon arra, hogy a nagyszüleink azok általában vasárnap ettek csak húst, és a 7-60 napján nem ettek húst. Remélem a szalonnát ettek, az is állati termék. De mindesetben sokkal kevesebb húst ettek, mint ma. Mi ma. Vegyük észre, hogy mi ma Magyarországon minden étkezéskor fogyasztunk húst, legalábbis az átlagember. A reggelire vízsit teszünk, az ebédre láncot húst teszünk, vagy pörköltet teszünk, és vacsorára is általában szokott tenni valami fajta hústermék. Tehát alig-alig vannak olyan étkezések, amikor ne lenne semmifajta hústermék. Most ennek a rengeteg állatnak a takarmányozása az irtóztatóan költséges. És most nem csak arról van szó, amit előbb mondtam, hogy azért a szarvasmarha, meg a disznó, meg még a szárnyasok is rosszabbul hasznosítják a takarmányt, mint a rovarok. Hát ha a rovaroknál is takarmányról beszélünk, de rosszabbul hasznosítják.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Viktor Andrással, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanárával, az ökogyülekezeti tanácstagjával beszélgettünk. Az interjúnak még nincs vége, a hír összefoglaló után hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká modozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a vég. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzést elenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sör kevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, késő. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours. la vie, je t'aime.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Koncz Zsófia szerint a kormány igyekszik minél inkább segíteni a családoknak iskolakezdéskor, mely mindig nagyon fontos esemény egy család életében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsén mondta ezt, ahol tanszercsomagokat adott át nagy családosoknak. Koncz Zsófia elmondta, az ebben az időszakban felmerülő többletkiadások miatt a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások, a gyermekgondozás segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék augusztusban érkeznek meg. Kiemelte, emellett óriási segítség a tankönyvek ingyenessége is. Az államtitkár hangsúlyozta, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés is fontos intézkedés, mellyel a kormány kiemelten a nagycsaládosoknak és a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak tud segíteni. Béres Attila marad a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója a következő 5 évben is, döntött a városképviselő testülete egyhangulag csütörtökön. Méder Noémi, a teátrum sajtókommunikációs munkatársa szerint az igazgató a színház társulata előtt azt mondta, a közgyűlésen nem csak neki, hanem a művészeti tanácsnak is bizalmat szavaztak. Így Keszég Lászlóval, Rusznyák Gáborral, Szabó Mátéval, Szűcs Artúrral, Cser Ádámmal és Kozma Attilával tovább folytathatják az évek ezelőtt elkezdett munkát. Béres Attila mellett Horváth Ádám operaénekes pályázott a posztra. Nagy valószínűséggel medvét láttak járókelők Miskolcon, az Avason, a horvát tetői játszótér környéki erdősávban csütörtök délelőtt, tájékoztatott a város önkormányzata. A bejelentő egy anya medvéről és egy bocsról számolt be, illetve egy fotót is készített, melyen vélhetően medvenyom látható, tartalmazza a közlemény. Miskolc önkormányzata a bejelentést követően azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, a miskolci önkormányzati rendészet munkatársai pedig fokozottan járőröznek a környéken, tették hozzá. Arra kérnek mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal körültekintően közlekedjenek, lehetőség szerint kerüljék el a területet. Ha valaki nagy testű, medvére hasonlító állatot lát, ne közelítse meg és hívja a 112-es telefonszámot, olvasható a közleményben. Az érintett terület néhány száz méterre található Miskolc központjától, illetve az Avasi kilátótól.
Az időjárásról.
Napos időre kell készülni, döntően kevés gomoly és fátyol felhővel, legfeljebb nyugaton, északkeleten alakulhat ki, néhány helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti-keleti szél az ország keleti felén megélénkül, de a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható. Szombaton is napos időre kell számítani, néhol gomoly és fátyol felhőkkel, de csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Szombaton 32-36 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Néha éltet, néha elvet, minden érvet, annyi elvet felcserélhet, minden ötlet elvet élhet, más az elv és más a praxis, kell a presztis, így csak klasszis, büszke, mint egy pesti taxis, hogy elvisz ezt is, elvisz azt is. Kertből űzött lomba szélben, fája hívja, ott a fényben, mélyen tudja, hogy van éppen, de nem felel rá, hogyha kérdem, mondta Ádám, borda rendel, azóta küzd, a végtelennel választ vár, igen vagy nemmel. Íme az ember, íme az ember, íme az ember, ízeleg, ver ráadást a dízeletbe, a hóvirágot vízbe tettbe, a dráma is más rímbe szedve, farzsebéből kilóg a stexe, gyorsebb égye, pilóta kekszze, a nagy jövőnek útja messze, róla lesz elnevezve, szomszéd bácsi, tök magot rág, néni nyírja, rózsabok rád, cseckó jedno, prága poprád, rossz hatással lesz a poprád, pénze annyi, mint itt a tenger, elzavarták, mégsem mentett fel, nem fogni értelemmel. Íme az ember!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. És ahogy ígértem, folytatjuk a megkezdett beszélgetést Viktor Andrással, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanárával, az ökogyülökezeti tanács tagjával.
Arról is van szó, hogy a mértéktelen húsfogyasztása az ettentően megemelte ennek a szántóföld igényét. Most a mértéktelen húsfogyasztás alatt én azt értem, hogy én, mint biológia tanár, tudom, hogy az ember vegyes táplálkozású élőlény, az egész emlőszerrendszere ilyen, bizonyos esszenciális aminosavakat be kell juttatnunk a szervezetbe, amit a szervezetünk nem tud szintetizálni, tehát amit készen kell kapnunk a tápanyaggal, és ezek zömmel elsődlegesen az állati fehérjékben vannak benne, tehát indokolt az, hogy minden felnőtt ember évente körülbelül 15 kg-nyi húst-hústerméket fogyasszon Magyarországon. Na, de nem annyit fogyasztunk, hanem 60-at. Tehát 3-4-szer az amerikaiak 5-6-szor annyi húst fogyasztanak évente, mint amennyire biológiailag szükségünk van, dietetikailag, tehát táplálkozástanilag. Most ez azt jelenti, hogy egyszerűen rászoktunk a húsfogyasztásra, szeretjük a húst, ízlik nekünk a hús, ezért nem csak annyi húst teszünk, amennyire szükségünk van, hanem 3-4-5-6-szor annyit. Ez van a hátterében annak, hogy egy bizonyos felmérés szerint ma a Földön az emberek által legeltetett szarvasmarhából 4-5-szer annyi van kilogramban számolva, mint 20 000 évvel ezelőtt az összes szárazföldi gerincesből, belejtve az akkori embert is. Tehát ez azt jelenti, hogy mi a hamburger, meg a biftek, meg a nem tudom is oda érdekében, és akkor még a disznót nem is mondtam. Tehát szarvasmarhából, sertésből és más egyéb húsáért vagy húsáért is tenyészett állatból ma kilogramban 5-6-szor annyi van, vagy még több is, vagy 7-8-szor, és emberből is. Emberből is több van ma kilogramban, mint 20 000 évvel ezelőtt az összes szárazföldi gerincesből. Tehát azt mondta, hogy a mi étkezésű, ínyenckedésünk érdekében olyan sok állatot kell tartanunk, hogy ezt a föld nem tudja eltartani, főleg beleszámítva azt, hogy rengeteg takarmány kell hozzá. Tehát ahhoz, hogy mondom a kedvenc példám, az, hogy Hollandia egy sajtvaj, nagy hatalom, tehát rengeteg szarvasmarha van Hollandiában. Érezni is a trágyószagot mindenhol, tehénlepészagot, egész Hollandiában. Most ennek a rengeteg tehénnek a takarmányozásához Hollandia 3-szor akkora földterületet használ, mint egész Hollandia. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a húsfogyasztás az egy gazdaságtalan táplálkozási forma, tehát csak annyira szabadna húsfogyasztanunk, amennyire szükséges. Nagyon pazarló, energia és erőforrás pazarló forma a húsfogyasztás. Kiszámítható, hogy ha mindenki, mind a 7,5 milliárd, vagy már lassan 8 milliárd ember annyi húst szeretne fogyasztani, mint amennyit mi magyarok fogyasztunk, nem is annyit, mint az amerikaiak, USA beliek, hanem mi, amit mi magyarok fogyasztunk, akkor még 2 vagy 3 földre lenne szükség, mert ezen a földön nincs annyi szántóterületnek alkalmas terület, hogy annyi takarmányt termesszünk. Tehát az azt jelenti, hogy mi ezzel a 60 kg-os évenkénti húsfogyasztásunkkal egy kivételezett állapotban vagyunk. Mi kivételezettek vagyunk, hogy meg tudjuk tenni azt, hogy milyen iszonyatosan sok húst fogyasztunk. Mondom, én ökológiai szempontból iszonyatosan sok. Fenntarthatatlan. Ez a húsfogyasztás, amit mi most csinálunk, ez fenntarthatatlan. Ez mindenképpen vissza kell fogni, részben olyan értelemben, hogy csökkenteni kell a húsfogyasztásunkat, részben, hogy terelni kell a szarvasmarhától a sertés felé, sőt a sertéstől a szárnyasok felé, sőt a szárnyasoktól a rovarok felé kell arányában valamilyen mértékben terelni a húsfogyasztás, a fehérje igényünket, és legfőképpen csökkenteni kell az állati fehérje fogyasztásunkat. Nincs ennyi szántott terület a földön.
Halak? Hol lehet a szerepe a halfogyasztásnak, meg az ebbe a rendszerben, hogy illik be, esetleg erről is mond egy pár szót?
Nem tudom megmondani, hogy a halaknak ez a takarmányfogyasztási aránya milyen. Tehát, hogy jobb-e, rosszabb-e, mint a emlősöki, vagy a vadraki. Nem tudom megmondani. De azt tudom, hogy a világ halállománya, tehát a nagy óceánok halállománya nagyon nagy veszélyben van. És nem azért, mert mi eszünk olyan sok halat, főleg magyarok. Hát a magyarok sajnos nagyon kevés halat fogyasztanak. Tehát nem azért, mert mi nagyon sok halat fogyasztunk, hanem azért, mert takarmánynak szálljuk. Tehát az emlős állatok etetésére is használják a hallisztet. Tehát elképesztő mennyiségű halat fogunk ki az óceánból. Az tényleg elképesztő, hogy két óriási halászhajó több kilométer távolságban van egymástól, össze vannak össze egy óriási nagy hálóval, ami leír a tenger fenekéig, ha se ki a tenger, és ezt megfelelő sebességgel húzzák, és minden élőlény, ami ott útban volt, az mind a fogja ez a háló. Aztán, amikor összetalálkozik a két hajó, akkor kiemelik ezt a behemót nagy hálót, és a felét visszadobják az óceánba, részben azért, mert megdöglött, részben azért, mert emberi táplálkozásra alkalmatlan, de közben megdöglött a fele. És a többit pedig, ami meg használható, annak is az óriási hányada az állati takarmánynak használhatik, és nem emberi étkezésre használhatik. Tehát visszatérünk oda a halászattal, a nagyipari halászattal kapcsolatban, és az is lényegében, vagy nagy részt, a mi magas húsfogyasztásunkat, mármint szarvas, marha, disznós, szárnyas húsfogyasztásunk érdekét képviseli. De baj van az óceánokkal, nagyon nagy baj van a túlhalászás következtében. Bizonyos halak, amelyeket megszoktunk, mondjuk a tőkehal, az egy-két év múlva már valószínűleg nem lesz fogható, mert olyan mértékben lecsökkent az állománya, hogy valószínűleg a genetikai sodrúzás következtében kipusztul az állomány. Sajnos, és más halak is ebben az állapotban, halfajok is ebben az állapotban vannak a túlhalászás következtében. Úgyhogy ez sem megoldás.
Beszéljünk még a műhús kérdéséről. Biztos van olyan hallgatónk, aki már hallott erről, és biztos olyan is, aki nem. Úgyhogy egy kicsit kérem, hogy mesélj el, hogy mi az, hogy műhús, és hogy ön szerint ez valamilyen mennyiségben alkalmas-e arra, hogy kiváltsuk a húsfogyasztást, és ezzel csökkentsük a környezeti terhelést.
Igen, műhúsról egyre gyakrabban lehet olvasni, mert tényleg folynak kísérletek. Most van egy egészen szélsőséges álláspont, amelyik azt mondja, hogy végülis kémiai elemekből is föl tudunk építeni húst, fehérje molekulákat, hús jellegű fehérje molekulákat, de nem ez látszik elterjedni a gyakorlatban, hanem az, hogy élő állatból kivesznek egy szövetdarabot, ebből kicsi részletet, olyan tenyészetbe tesznek, amit szövettenyészetnek hívnak, tehát az azt jelenti, hogy megfelelő kémiai, biokémiai körülményeket teremtenek a szövet gyarapodására, és ott nézik meg, hogy mi történik vele. Most ez a szövettenyészet maga, mint a műfaj már nagyon-nagyon régóta ismeretes, mert hiszen a baktériumokat is ilyen petrisészében tenyésztjük megfelelő táptalajon. És ehhez hasonló folyamat lehet az, hogy mondjuk egy sertésből kivesznek egy izomdarabot, de ebből kicsi részt, és ezt ilyen táptalajra helyezve figyelik, hogy növekszik az izomdarab. Fontosabban az izomszövet. És ez azt jelenti, hogy üvegben, tehát in vitro tudunk szinte korlátlanul újabb szövetmennyiséget, vagyis izommennyiséget, vagyis húsmennyiséget termelni. Persze nyilvánvaló, hogy ehhez nyersanyagokat biztosítani kell a szövettenyészet számára, mert hiszen nem a semmiből építi fel az a szövet az újabb részletét, hanem meg kell adni a megfelelő nyersanyagokat hozzá. De mindesetre ez még mindig sokkal egyszerűbb technika, vagy hogy mondjam, kisebb ökolábnyommal rendelkező technika, mint egy élő állatnak a felnevelése. Mert nem kell külön takarmányt termeszteni, amelyet ilyen-olyan hatásfokkal dolgozza az állat, hanem rögtön maga a hús szövete az, ami gyarapodik abban az üvegedényben, vagy hát valamilyen kémiai szerkezetben. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végtelenségig folytatható ez, mert mindig azt a részletet teszik be az újabb szövettenyészetben, amelyik a friss sejt. És az viszonylag fiatal maradt, tehát azt mondta, hogy ez a folyamat ez sokáig folytasztató. Ilyen értelemben egy darab állat, egy darab kicsi részletéből sokkal több húst tudunk termelni, mint ami az egész állatban benne volt. Nyilvánvaló, hogy ez gazdaságosabb, ökológikusabb, mint élő állatot tenyészteni. Na most nagy kérdés lehet az, hogy hogyan fogadjuk ezt a műhús, mert ez égben műhús. Más lesz ennek az íze, más lesz az állaga, más lesz a formája. Ezek már mind másodlagos kérdések, mint hogy pontosan ugyanolyan izomszövetet tudunk mesterséges körülmények között előállítani, mint ami az élő állatban van, tényleg pontosan ugyanolyat. Ebből azt kérdezik, hogy az összes ízanyag, az összes tápanyag, az összes mikroelem, az összes aromaanyag, az mind ugyanúgy benne van, mintha eredeti állatban növekedett volna. Tehát ilyen értelemben ember legyen a talpán, aki megkülönbözteti kémiailag, biokémiailag az ilyen műhúst az eredeti hústól. Az, hogy abból milyen ételt készítünk, hogyan fűszerezzük, ez már teljesen harmadokos kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy megfelelő lehetőség arra, hogy nem arra, hogy a húsfogyasztásunkat csökkentsük, mert ez egy másik kérdés, hanem arra, hogy ha már ilyen sok húst fogyasztunk, akkor annak kisebb legyen az ökológiai terhe.
Ön kóstolt már egyébként ilyen műhúst?
Nem kóstoltam, vagy legalábbis nem tudok róla. Tehát sajnos nincs információm arról, hogy Magyarországon is folynak egy ilyen kísérletek, mert csak újságban olvastam még erről, különböző szakmai folyóiratokban. Én még személyesen nem találkoztam vele. De elképzelhető, hogy csak én nem tudtam róla, hogy már találkoztam vele.
És ennyire nem megkülönböztethető?
Nem megkülönböztethető. Tehát egyszerűen annak az ételnek, amiben műhús van, annak az ízét a fűszerek adják, és a műhús, vagy az eredeti hús ebből a szempontból ugyanolyan.
Viszont van egy másik fajta műhús is az én ismereteim szerint, amit én úgy tudom, hogy lehet már kapni Magyarországon, például az egyik gyorséttermi láncnak a hamburgerében, ami gombából és növényi alkotóelemekből készül. Ezt a fajta műhúst, ezt ismeri, és erről mit gondol?
Nem, ezt nem ismerem. Na most azt nagyon jól tudjuk, hogy növényből és gombából konyhatechnikailag egészen kiváló utánzatokat lehet találni hús ételekre vonatkozóan. Tehát elmegyek egy étterembe, és megeszem egy fasírozottat, és a fűszerezés meg az elkészítés módja következtében én nem tudom megmondani, hogy az igazi húsból van-e, talált húsból van-e, vagy pedig valami növényből és gombából csinálták, mert a fűszer dominál benne. De ha arról van szó, hogy ilyen növényi anyagokat, vagy gombaanyagát ezekben a táptalajokban használják, akkor az más kérdés, mert akkor az azt jelenteni, hogy az a nyersanyag, amit a szövettenyészet felhasznál, azt nem én adom hozzá kémiai úton, hanem növényből vonom ki.
Jó, köszönöm, és akkor arra mondom a következő kérdést, ami arra a fajta műhúsra, ami állati sejtből vagy szövetből kerül előállításra, hogy itt felvetődhet szerintem etikai kérdés, akár teológiai kérdés, hogy ez nem-e a teremtésbe való beavatkozása az embernek. Mit gondol erről ilyen teremtésvédelmi, teológiai, etikai szempontból?
Hát ez nagyon fogós kérdés, mert ilyen a természetben valóban nincsen. Tehát ilyen értelemben mi emberi tudásunkkal olyat produkálunk, amit a természet még nem talált ki, illetve más formában oldja meg. De én nem gondolom, hogy az állat méltóságát sérti az, hogy egy belőle kivett húsdarabot nem közvetlenül megsütünk, hanem másképpen használunk föl újabb és újabb hússzövetek tenyésztéséhez. Tehát ez csak abban az értelemben teremtésvédelmi kérdés, hogy szabad-e nekünk mesterségesen táplálkoznunk. Na de hát lássuk be, hogy amióta az ember azóta egyfolytában ezt csináljuk, hogy egy csomó dolgot most már nem természetes formában valósítunk meg, hanem mesterséges formában. Bizonyos gyógyszerek vannak a természetben is, és én onnan kapom meg. De vannak szintetikus gyógyszerek is, amelyeknek nincsen megfelelője a természetben, és ezeket mégis használjuk. Vagy tehát például mondjuk oltás meg szemzés sincs a természetben. Tehát olyan, hogy én a mandulafára ráültetek őszi sárga balaszkot fordítva. Tehát ilyen a természetben nincsen, és én mégis csinálom. Tehát abban a formában már elfogadtuk azt. Már nem kelt bennünk rossz érzést az, hogy olyan kertészeti technikákat, vagy orvosi technikákat alkalmazunk, amelyek nem fordulnak elő a természetben. Tehát engem ez nem zavar, ez bőven belefér abban, hogy a természet anyagait változatosabban használjuk föl.
Egy utolsó kérdést szeretnék még önnek feltenni, hogy most mi az, amit ebből a hétköznapokban a hallgatóink hasznosítsanak információból következő viselkedés formában. Kicsit nehezen fogalmaztam meg, amit akartam mondani, de hogy hogyan változtathatunk, vagy változtassunk ön szerint az életmódunkon, például a heti egy húsmentes nap bevezetése az ön szerint már valami érzékelhetőt hozná a világra, hogyha ezt mindenki megtenné, vagy ennél nagyobb lépésre lenne szükség?
Hát az előbb elmondott, azokban az derül ki, hogy a heti egy húsnap bevezetése az nagyon pozitív kezdeményezés, de nem megoldás még. Tehát ennek a heti egy húsmentes napnak tulajdonképpen az igazi lényeg az lenne, hogy megszokjuk azt az dolgot, hogy jé, hát tényleg nem muszáj minden nap húst tenni. Akkor legyen hetente két húsmentes nap, három. És akkor az már lehető megoldás. Tehát én elsősorban nevelési szempontból tartom fontosnak azt, hogy megszokjuk azt a gondolatmódot. Igen, tudunk hús nélkül is létezni, persze. Ugyanúgy jól lakunk, ugyanúgy jókedvűen étkezünk, ugyanúgy finom ételeket lehet csinálni húsmentesen is, csak még nem alakult ki annyira a konyha technikája. Évszázadok alatt a húsételeknek a konyha technikája elképesztően gazdagodott, a húsmentes ételek készítése pedig kevésbé. De ezt is föl kellene fejleszteni, és akkor hozzá kell szokni ahhoz a gondolathoz, hogy nem kell mindig húst tenni. Kevesebb is elegendő. Ez egyik, a másik pedig az, hogy meg kellene tanulnunk, vagy meg kellene szoknunk azt a gondolatot, hogy a világon sokkal több ehető dolog van, mint amit mi eszünk. Tehát mi ehetnénk sokszor növényt is hús helyett, állathús helyett. Rengeteg növény van körülöttünk, a pippang, a porcsin, a tyúkhúr, és mi százával sorolhatnám a növényeket, amelyek ehetőek, és nem esszük őket. A szokásainkon kellene változtatni, észrevenni, hogy a világban sokkal-sokkal több ehető dolog van, mint amit mostanában eszünk, hús meg kevesebbet kellene enni, és legfőképpen le kellene szoknunk a barhahúsról elsődlegesen, mert az a legrosszabbul hasznosítható húsfajta. Tehát kevesebb hús, lehetőleg növény, lehetőleg helyi, valami ilyesmi.
És a húsfogyasztáson belül is átcsoportosítani, hogy kevesebb marha, kevesebb sertés, és akkor inkább mondjuk több szárnyas, a kevesebb húsból is mondjuk több szárnyas.
Így van. Ez egyébként szerencsére az ár viszonyokból is így adódik, tehát olcsóbb a szárnyas hús, mint a disznóhús meg a marhahús. Tehát ez hál' Istennek jó, mert ez az egészségesebb felétele, az ökológiailag egészségesebb állapot felíteleli a dolgot. Igen, így van. És a mértéktartás, húsfogyasztás tekintetében is, mértékletesség. Most ha majd máskor is beszélgetünk erről, akkor még rengeteg mondanó volna arról, hogy miért fenntarthatatlan a mi táplálkozásunk. Nem csak azért, mert a hús ilyen sok, hanem még rengeteg-rengeteg oldala van, hogy folyton primért akarunk enni, meg elképesztő mértékben tartósítunk, meg messziről szállítjuk az anyagot, hogy itt helyben is megterem, rengeteg ételhulladék van. Tehát ezekről is mind érdemes lenne beszélni, mert ezek mind hozzátartoznak még ahhoz, hogy miért fenntarthatatlan a mostani táplálkozásunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Viktor Andrást, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanárát, az ökogyülekezeti tanács tagját hallották.
Húj ránk hűvös eső, nincs ami fáj, a testvéri szív mindent elbír, szúr még élesen görbe gonosz faág, úgyis eltörnél. Méleg hinta az élet kerekén, egy súlytól el nem mozdul, két kis srác megy az úton felfelé, csak nyomukat hagyják másra. Jó, hogy van, aki érti, két dob egy ütemen, oly rég vágyom a fényre, nem húz már csak felemel. Húj ránk hűvös eső, nincs ami fáj, a testvéri szív mindent elbír, szúr még éles a győrbe gonosz pahár, úgyis eltörtél. Mérlek hinta az élet kerekén, egy súlytól el nem mozdul, két kis srác megy az úton felfelé, csak nyomukat hagyják.
A tesó, aki egyetért, a tesó, aki ráthagyja, a tesó, aki feled marad, és akit nem adsz hátra. Mindig ugyanott folytatod a sztori örök, a tesók nem dőnek fel, minden tesó kölyök, ahogy telnek az évek, sok társ lesz, és keressük egymást folyton bennük. De amit soha nem érted más meg, hogy mindig egy szív dobban bennünk. Most csak
húj ránk hűvös eső, nincs ami fáj, a testvéri szív mindent elbír, szúr még éles a győrbe gonosz pahár, úgyis eltörnél. Mérlek hinta az élet kerekén, egy súlytól el nem mozdul, két kis srác megy az úton felfelé, csak nyomukat hagyják másra. Észrevettem, hogy van, hogy idegesít a sok különc dolgot, ez mégis azzal jár.
még szúr, még éles a gyűrbe gonosz, ha már úgyis eltörné. Mélek hinta az élet kerekén, egy súlytól el nem mozdul. Két kis srác megy az úton felfelé, csak jókat hagyják másra.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinja minden második pénteken 10 órától.
Kékes sárga fél.